Köszönöm szépen. Én szent üdvözlést. Az egész Isten tiszteletünk tehát arról fog szólni, hogy új év van, egy új kezdet, nem csak a naptárban, hanem sok szempontból az új az mindig valami titokzatos, valami különlegeset jelent, és hát nem mindegy, hogy milyen az az új. És szeretnénk, ha mindig az új az boldog lenne, vagy jobb lenne, vagy szebb lenne, mint a régi. Ennek a mai istentiszteleti prédikációnak azt a címet adtam, hogy a boldogságnak a titka. Tehát ha boldog új évet kívánunk egymásnak, és azt szeretnénk, hogy ezt átéljük és megtapasztaljuk, mit is mond a Biblia, hogy mi a boldogságnak az igazi titka? Mert nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy lehet, hogy tudjuk, és néha elfelejtjük, és úgy gondoljuk, hogy valami más segít rajtunk. És mivel van egy jelenések könyve sorozat, ezért hát a jelenések könyvét, ahogy tanulmányozom az elmúlt időszakban, ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani valamit az új évvel, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, ami vár ránk, és a boldogsággal. Bizonyára emlékeztek rá, hogy a jelenések könyvével kapcsolatban elmondtuk azt, hogy egy ilyen prófétai típusú mű, és úgynevezett apokaliptikus elemeket tartalmaz. Hát a prófétai az annyit jelent, hogy Isten kinyilatkoztatása, az Isten akarata valahogy megjelenik, és világosan érthető formában napvilágra kerül, és hát lehet olvasni, hallani ezt, hogy mit akar az Isten, vagy mit fog tenni az Isten. Az apokaliptika, meg tulajdonképpen ilyen titokzatos dolog, hogy azok a dolgok, amik már régen el vannak döntve az Isteni, hogy mi és hogy lesz, azok, mint egy lepellel le vannak takarva, és nem látunk alá, nem tudjuk, el van rejtve. És amikor Isten úgy dönt, akkor ezt a leplet lerántja, és bemutatja, hogy ne erről van szó. Az új év, a 2014-es év, az valószínű, hogy valamennyünk számára egy ilyen lepellel le van takarva. Azt sem tudjuk, hogy 10 perc múlva mi lesz. Persze vannak mindenféle ilyen tudományos módszerek, amivel következtetni lehet, és nagyon, nagyon sok mindent pontosan meg tudnak állapítani, hogy mi várható a következő időszakban, vannak különböző elemzések, és lehet következtetni dolgokra, de alapvetően azt tudjuk mondani, hogy őszinték vagyunk, hogy sem a saját személyes életünkkel, sem a családunkkal, sem a munkánkkal, sem az országunkkal, vagy a világ jövőjével kapcsolatban fogalmunk nincs arról, hogy mit hoz a 2014-es év. Egyetértetek ezzel? Nem tudjuk. Elképzeléseink lehetnek, vágyaink lehetnek, ötleteink lehetnek, ezek közül lehet, hogy sok minden meg is fog történni, de alapvetően azt tudjuk, hogy egy titok. Fogalmunk nincs arról, hogy mi fog következni. Ez az Istennek a titka. És most, amikor arra vágyunk, hogy legyen egy jó évünk, sok örömet és boldogságot tudjunk átélni, akkor fontos tudni, hogy Isten hogy gondolkodik a boldogságról. Mi az, amit az Isten mond arról, hogy hogyan tudunk boldogok lenni? A boldogsággal kapcsolatban nagyon sok ilyen, úgyis mondjam, ilyen sztereotíp kifejezések vannak, amelyeket az emberek használnak, és azt mondják, hogy ha ez és ez történik, akkor boldog leszel. Ismeritek azt a mondást, hogy ha megnyerném a nem tudom, lottó ötöst, vagy nem tudom milyen szerencsejátékok, akkor milyen boldog lennék. Ha beteg valaki, és azt mondja, ha meggyógyulnék, akkor milyen boldog lennék. Ha valakinek nincs munkája, akkor mikor lenne boldog? Ha kapnék egy jó munkát, akkor milyen boldog lennék. Nem túl régen beszélgettem valakivel, aki egy ilyen hátrányos helyzetű térségben végzi a munkáját, szolgálatát. Rengeteg olyan gyerekkel foglalkoznak, akik hát ilyen sokhás kategóriába tartoznak, tehát ilyen halmozottan hátrányos helyzetű családok meg emberek. És azt, hogy beszélgettünk, azt mondta el ez a valaki, hogy megkérdezte ezeket a gyerekeket, akik ilyen 9-10-11-12 évesek, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. És akkor elmondták a gyerekek, hogy mi szeretnének lenni. És akkor az egyik pék akart lenni, a másik cipész akart lenni, a harmadik autószerelő akart lenni, és így mondták a gyerekek, hogy mire vágynak. És azt mondta ez a szolgáló valaki, hogy ahogy ismertem a családjukat, rájöttem arra, hogy miért mondja a gyerek az, hogy pék akar lenni, mert nincs mit enni, ott van elég. Tehát sokat éheznek. És az ilyen gyerek mikor lenne boldog? Hát ha ő pék lehetne, vagy esetleg szakács lehetne, és annyit ehetne, amennyit akar. Ha szeretne egy új cipőt magának, mert az osztálytársainak új cipője van, és neki nincs, akkor ő mi szeretne lenni? Hát cipész szeretne lenni, és majd csinál magának olyan szupercipőt, ami mindennél jobb lehet. Vagy nekik nincs autójuk, és mondjuk emiatt szenvednek, és hát ő autószerelő akar lenni, és akkor biztos lesz autója, sőt, nem is akármilyen autója lesz. Ugye ismerjük ezt az emberileg kivetített vágyainkat, hogy boldog lennék akkor, ha ez és ez megtörténne. És ezt sorolhatnánk tovább felnőttek, hogy magunkkal kapcsolatban is, ha valaki egyedül van, és akkor boldog lennék, ha társam lenne, ha valaki felvételi előtt van, boldog lennék, ha bejutnék arra az egyetemre, ha valaki nem tudom milyen célt akar elérni, és boldog lennék akkor, hogyha azt valamit átélném, és ez teljesen normális, és teljesen rendben van. Ezek a boldogság kategóriák, ezek nem bűnkategória, nem azt jelenti, hogyha Isten ad neked áldást anyagiakban, kapcsolatokban, munkában, pénzben, nem tudom, hogy ez rossz dolog lenne. Nem erről szól a dolog. De amikor a Biblia boldogságról beszél, akkor egy szinten magasabbra helyezi a lécet, és nem azt mondja, hogy akkor leszel boldog, ha több pénzed lesz, akkor leszel boldog, ha több kapcsolatod lesz, és az emberi szinten, ez is sokat segítem, tehát ez persze, ez is Isten áldása. De amikor a Biblia az igazi boldogságról beszél, akkor egy szinten magasabb, egy emelettel magasabbról azt mondja, hogy az igazi boldogság pedig ott kezdődik, hogy, és tulajdonképpen semmi köze ezekhez a hétköznapi vágyainkhoz, kívánságainkhoz, amit szeretnénk elérni és megtapasztalni. Ma, amikor a boldogságról szeretnék beszélni, akkor fontos tudni, hogy a boldogság az alapvetően egy emberi vágy, ugyanakkor meg egy isteni tulajdonság. Az ember vágyik a boldogságra, igaz? Ki nem vágyik a boldogságra? Ez nem egészséges, vagy nem normális ember, tehát ott már valami baj van. Tehát mindenki vágyik a boldogságra, az embernek ez a vágya. Az Istenről meg azt jelenti ki a Biblia, hogy az Isten milyen? Boldog. Az Isten boldog. Az Istennek van egy ilyen tulajdonság, hogy ő boldog. És amikor a boldog Isten és a boldogságra vágyó ember találkoznak egymással, akkor egész jó dolgok születnek. Akkor ott kiteljesedik valami, ami mindig sokkal többet jelent, mint az, hogy több pénz, vagy több kapcsolat, vagy jobb munkája. Tehát az a földi szféránál, a fizikai életünknek a dolgainál egy szinten magasabb, egy különlegesebb, vagy mennyi áldást fogunk átélni, amikor ezt látjuk és megtapasztaljuk, hogy a boldog Isten találkozik a boldogságra vágyó emberekkel. Összegyűjtöttem néhány olyan kifejezést, amit a Biblia a boldogsággal kapcsolatban mond. Lehet, hogyha valaki a boldogsággal kapcsolatban gondolkodik, akkor egy se jutna eszébe, hogy boldog lennék akkor, ha. És nézzük meg ezeket, ezekről nem fog beszélni, csak így próbáljuk megnézni ezeket. Tehát például azt mondja a Biblia, hogy a helyreigazítás, vagy a feddés, vagy a nevelés az boldoggá tesz. Na, halleluja. Ki szereti azt, amikor valaki feddi, tanítja, neveli? Van ilyen. De hogyha valaki ezt átél, hogy az Isten teszi ezt meg veled, akkor át fogod élni a boldogságot, pedig egyébként ez nem fogna, hogy a top 10 beszédbe jutni, hogy mitől lennék én boldog. Aztán olyanokat mond a Biblia, hogy boldog, aki Istenhez menekül, és nála talál oltalmat. Ezek a boldogságok, tehát nem azok a hétköznapi boldogságok, hanem egy olyan mennyei szintű boldogság, amit Isten ígér meg az embernek. Aztán boldog, aki féli az Urat. Boldog, akit az Úr megőriz, megáld és megvéd. Ezek ilyen szellemi boldogságok, vagy magasabb szintű boldogságok, mint amit hétköznapban vágyunk. Boldog, akit az Isten megszabadít különböző helyzetekből, vagy bűnökből. Boldog, aki irgalmasságot gyakorol. Boldog, aki megérti az igét, vagy a tanítást. Amikor úgy mész haza az Isten tiszteletről, vagy az bibliaolvasás után, úgy tudsz tovább lépni, hogy de jó. Ez az, amire Isten azt mondja, ez boldogság. Aztán boldog, aki hűségesen szolgál. Ha szolgálod az Istent, akármilyen területen, akármilyen szinten, akkor Isten azt mondja, hogy ez boldogság. Ez nem akármi. Aztán a következő, bőjt áldása boldogságot hoz. Erről is beszél a Biblia. Mint hogyha úgy fordítva működnének a dolgok. Tehát azt mondhatnánk, hogy aki valami finom kaját eszik, az boldog, nem? Jól érzi magát. A Biblia azt mondja, hogy amikor bőjtölsz, amikor megvonod magadtól azt, ami egyébként jár neked, akkor ennek az eredménye a boldogság. Aztán boldog, aki Jézussal személyesen találkozik, vagyis megtér, erről nagyon sokat beszél a Biblia. Boldog, aki szentül él, tehát a szentség, amikor Istennek szánja valaki az életét, és bizonyos dolgokat nem enged az életére, más dolgokban már sokkal többet kap, ez egy boldogságot jelent. Aki nem lát és hisz, erről is beszél a Biblia, hogy nem csak azokat fogadod el, amit fizikálisan bizonyítható vagy látható, hanem mondom, hiteddel tudsz tovább lépni, hogy ez boldogságot jelent. És boldog, akik az Úrért szenved vagy szenvednek, ez boldogságot jelent. És tovább fogunk lépni ezekről, hogy nem fogok beszélni. még egy ilyen boldogság sorozatot szeretnék nektek bemutatni. A Biblia ezeken kívül alapvetően két ilyen nagy boldogságról szóló tanítást tartalmaz. Ezek különböző helyeken vannak elrejtve a Bibliában, és amikor ezeket látjuk, akkor tanulhatunk ezekből. De van két nagy tanítás sorozat, mind a kettő Jézus mondja el. Az egyik a hegyi beszédben hangzik el, hogy boldogak akik, emlékeztek rá? És úgy kezdődik itt a folytatásban, hogy aki boldogok a lelki szegények, mert tövéke a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok a szelidek, mert öröklik a földet, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ezt Jézus tanította a hegyi beszédnél, amikor az emberek vágytak a boldogságra, és ezt elmondta. Jézusnak ez a boldogság sorozatban az első tanítás részlete, amit akkor mondott el, amikor a földön járt. De a Bibliában van egy másik tanítása Jézusnak a boldogságról, és ezt akkor mondta el, amikor már nem járt a földön, amikor már a mennyben volt. És ez pedig a Jelenések könyvében van leírva, amit Jánoson keresztül kijelent, hogy boldogok azok, akik. Ez kevésbé ismert, de amikor most a Jelenések könyvével foglalkozunk, és a boldogság a témánk, akkor ezt nem hagyhatjuk ki. Ami alapvetően nem szembe helyezkedik ezzel természetesen, hanem kiegészíti ezt. A Jelenések könyvében van 7 boldog mondás. És ezt a 7 dolgot szeretném most bemutatni nektek, vagy elmondani nektek, amelyeket Jánoson keresztül kijelent Jézus Krisztus, és elmondja, hogy az utolsó időkben mire kell figyelni, hiszen a Jelenések könyve profétikus, mi az utolsó időkkel foglalkozik, mire kell figyelni, ha valaki szeretne boldog lenni, persze ezeket is megtartva, amivel az előbb már foglalkoztunk. És mivel az előbb említettem már, hogy egy kicsit ilyen titokzatos az egész Jelenések könyve, titokzatos az új évünk, meg kell fejteni bizonyos dolgokat, rá kell jönnünk bizonyos dolgokra. Salamon azt mondja, hogy az Istennek a munkája az, hogy elrejt titkokat, az embernek a munkája az, hogy fölfedi a titkokat. Ez egy jó szereposztás. Isten elhelyez valamit, amit az ember megfejthet, vagy rájöhet, hogyha az Isten keresi, és megismer bizonyos dolgokat. Na most itt a megfejtésekkel kapcsolatban, hogy fejtsünk meg dolgokat, a boldog mondások előtt mindegyiknél hoztam egy képrejtvényt is, amit meg kell fejteni. Amíg nem fejtjük meg, nem tudok tovább menni, jó? Tehát ha megfejtjük a képrejtvényt, akkor egy boldog mondás, vagy kettő következik. És hogyha lesz egy olyan képrejtvény, amit nem tudunk megfejteni, akkor abba hagyom, és akkor hazamegyünk, legközelebb folytatjuk, jó? Szóval következzen egy képrejtvény. Ha valaki tudja a megfejtést, akkor ne kiabálja, vagy csak jelentkezzen. Ki az először jelentkezett ott hátul, Balázs? Türelem, köszönöm szépen. Balázs, megmentetted a helyzetet, folytatjuk az igehirdetést, egy cukrot is kapsz, egy ilyen újévi cukrot. Szóval türelem. A következő szakaszban, amit el fogok mondani a Jelenések könyve boldog mondásával kapcsolatban, fontos, hogy lássuk a türelmet benne. Következzen az az ige, hogy az igék. Azt mondja a Biblia, tehát a Jelenések boldog mondásaiból, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. És egy másik Jelenések 22:7-ben, íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv prófétai igéit. Először a türelemmel kapcsolatban hadd mondjak valamit. Az elmúlt Isten tiszteleteken már említettem, de ez nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok ember eltéved a Biblia tanulmányozásban ezen a területen, amikor az utolsó időkkel, vagy az ígéretekkel kapcsolatban, Isten ígéreteivel kapcsolatban azt mondja Jézus, hogy hamar, meg nem soká, meg mindjárt, meg legyél kész, meg bármikor jöhetek. Tehát ez úgy tűnik, hogy már nincs 5 percünk sem, mert mindjárt történni fog valami. De nagyon fontos látni azt, hogy amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus azt mondja, hogy íme eljövök hamar, ebbe belefér az is, hogy a következő 100 évben még nem történik meg. És ha visszanézünk, az elmúlt 2000 évben nem történt meg. Pedig az első keresztények folyamatosan abban éltek, hogy Jézus elment, láttuk, hogy ő itt volt, sokan találkoztak vele személyesen is, mások nem, de várták vissza, és azt hitték, hogy az első században még biztos, hogy vissza fog jönni Jézus. És nem történt meg, és a másodikban sem, a harmadikban sem, a sokadikban sem, és most itt vagyunk a 21. században, és mindig nem jött vissza Jézus, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor jön vissza. És amikor azt mondja a Biblia, hogy eljövök hamar, legyél készen, stb., akkor ez azt jelenti, hogy bármikor megjöhetek. Készülj föl rá, hogy bármikor megtörténhet. Ez nem időt jelent, hogy 5 perc múlva, 10 perc múlva, fél év múlva, hanem azt jelenti, hogy nagyon gyorsan fog ez bekövetkezni. Ahogy élik az emberek az életüket, sok mindent tesznek, házasodnak, munkát végeznek, gyereket nevelnek, anyagi dolgokkal foglalkoznak, házat építenek, nem tudom, sok mindent tesznek. Ezek lekötik az embereknek a figyelmét, a tiédet és az enyémet is, tehát éljük a hétköznapi életünket, de úgy kell élni a hétköznapi életünket, hogy bármikor egy ilyen váratlan helyzetben is, mint egy szempillantás, egyszerűen megjelenik Jézus és kész. És vagy kész van valaki, vagy nincs kész. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy eljövök hamar, akkor azt mondja, hogy legyél türelmes. Vannak emberek, akik nagyon várják az Urat vissza, vannak, akik azért imádkoznak, hogy még ne. És mind a kettő lehet nagyon szellemi megközelítés, valaki azt mondja, hogy sokkal jobb lenne az Úrral lenni, mint fizikai valóságban, és ezért várja, van, aki azért annyira beteg és annyira nyomorúságos az élete, hogy szeretne megszabadulni ebből, és azért várja, és ezek teljesen normális dolgok. Vannak, akik meg azért, mert azt mondják, hogy ez a világ olyan sok bűnnel szenved, és olyan sok minden mocsok meg nehézség terheli a világot, most visszajön Jézus, mennyi embernek lenne ez kellemetlen meglepetés. Hát Uram, akkor inkább várjál még, inkább ne, majd később. De nem tudjuk, hogy mikor. De bármikor megtörténhet. A Biblia olyanokról beszél, hogy egy szempillantás alatt, egy másodperc alatt megtörténik az, amire évszázadokon vagy évezredeken keresztül várnak az emberek. Akár a mi időnkben is. Persze rengeteg jel van, rengeteg profécia van, ami arról beszél, hogy mik azok a jelek, amelyeknek be kell következni. Ha ezeket nézzük, ezek a jelek közül már azt mondhatjuk, hogy hát gyakorlatilag a küszöbön van Jézus Krisztus visszajövetele. Bármikor megtörténhet, de nem tudjuk, hogy mikor. Szóval türelem, türelem, türelem. És ebben a türelemben legyen benne a szentség, legyen benne az Úrra való elkötelezettség, legyen benne az a felkészültség, hogy bármikor jön, akkor kész vagyok. És azt mondja a Biblia, hogyha így éled az életed, boldog vagy. Ez egy igazi boldogságot okoz. És azért, mert minden más boldogság, ami a földi szinten működik, az a születésed és a halálod közötti időszakban jelent valami örömet neked, vagy valami kiteljesedést. De egyébként utána semmit nem jelent. Most gondolj bele, tehát ha kapsz egy új munkahelyet, kapsz egy új kapcsolatot, anyagi áldásokat, bármi tanulhatsz tovább, vagy tehát bármilyen jó dolgot élsz át, ez a mennyei dimenzióban semmit nem jelent. Kit érdekel a mennybe, hogy hány diplomád van, kit érdekel, hogy mennyit kerestél, téged biztos nem fog érdekelni, de más sem. Hogy milyenek voltak a szomszédaid mellett, hogy azért imádkozó, hogy legyen jobb, vagy nem tudom. Tehát bármilyen hétköznapi dolog, ezek itt a földi szférában sokat segítenek nekünk, de hosszú távon az örökké valóságban igazán semmit nem jelentenek. De amikor a Biblia elkezd a boldogságról beszélni, akkor azt mondja Jézus, hogy szeretném, hogyha a fejünket, vagy a szívünket, lelkünket fölemelnénk, és az igazi boldogság kategóriájába gondolkodnánk. És ha valaki újjászületik, és úgy éli az életét, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet Jézus, és ő kész van, akkor ez a boldogság. És miért? Mert az egész örökké valóságot meghatározza az életedben. Ha viszont ez nincs meg, akkor az egész örökké valóságot negatív mértékben fogja meghatározni. Ezért kell megtérni. Ezért kell az Úrral járni. Ez az igazi boldogság, ezt mondja a Biblia. Nos, tehát azt is mondja, hogy boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai ígéket, és megtartják. Vagy boldog, aki megtartja a könyv prófétai ígéit. Boldog, aki komolyan veszi a Bibliát, lefordíthatnánk így. Aki az Istennek a szavát, az Isten kijelentését komolyan veszi. Jézus a hegyi beszédben nem csak a boldogságról tanít, hanem tanít a kőszikláról is. Ismeritek ezt a szót, hogy kőszikla? Tanít a kőszikláról. És azt mondja, hogy aki a kősziklára építi a házát, az meg fogja tapasztalni, hogy jönnek a szelek, jönnek a viharok, az árvizek és mindenféle természeti erők, és ami a kősziklára van alapozva, vagy oda van építve, az meg fog tartatni, de aki nem a kősziklára építi a házát, hanem a homokra, az ugyanúgy átéli a árvizeket, szeleket, viharokat, mindenféle természeti erőket, meg mindenféle nyomorúságot, de a kettő között az a különbség, hogy az egyik teljesen tönkre megy, a másik pedig meg fog tartatni. És ki a kőszikla? Azt mondja a Biblia, hogy maga Jézus Krisztus. Hogy akinek az élete ott van Krisztusban elrejtve, annak az élete az boldog lesz, meg fog tartatni. Mert boldogak azok az emberek, akik megértik az igét, megértik a prófétai kijelentést, és annak megfelelően élik az életüket. nem tudom, hogy hányszor jut eszedbe a nap 24 órájában, hogy de jó, hogy érthetem a Bibliát, de jó, hogy ismerhetem az igét, vagy bizonyos proféciákat tudok, vagy bizonyos bibliai kijelentésekről tudom, hogy mi az, és meg tudom ezt élni. De azt mondja a Biblia, hogy ha te így éled az életedet, akkor ennek a következménye az, hogy az isteni boldogság ott van az életedben. Nem túl régen találkoztam egy fiúval, aki még nincs megtérve, hogy óvatosan így keresgél, és Zolinak hívják ezt a fiatalembert, és azt mondja ez a Zoli, aki egyébként látta az édesanyjának a szenvedéseit egy rákos betegségben, hogy azt mondta nekem, hogy ha én megtérek, akkor adjon nekem az Isten garanciát arra, hogy én ilyen szenvedéseket nem fogok átélni. És erre azt mondtam, hogy az Isten nem fog ilyen garanciákat adni neked. Ez nincs benne. Tehát nem ez a boldogság. Pedig jó lenne ezeket kihagyni, igaz? Mindenféle szenvedést, mindenféle nyomorúságot. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a kősziklára van alapozva valakinek az élet, az nem azt jelenti, hogy semmi baja nincs, soha senki nem mond neki egy rossz megjegyzést, soha semmi szomorúság nem lesz az életébe. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy jönnek a viharok, jönnek a szelek, jönnek az árvizek, meg fogják támadni, meg fogják tépázni, de meg fog maradni. Nem tudják tönkretenni. Tehát az igazi boldogság az, hogy az élet mindenféle nehézsége, ami körülöttünk van, amelyek befolyásolnak bennünket, ezek nem tönkretesznek, hanem ezekkel szemben Isten megtart bennünket. Ez az igazi boldogság. És ez az örökké valóság szintjén működik. Szóval a Jelenések könyvének az első két boldog mondása arról szól, hogy legyünk készen, és arról szól, hogyha készen vagy, és érted a Bibliát, és érted az Isten igéjét, az érted az Isten kijelentését, ezek szerint élsz, akkor már nagyszerű életed van, mert boldog az életed. Mert hosszú távon majd emlékezni fogsz el, és azt mondod, de jó. Következik a második, mármint a képrejtvény. Aki tudja, az csak emelje fel a kezét. István volt az első ott hátul, mond hangosan? Hallhatatlan, köszönöm szépen, neked is jár egy utalom. Kinga, oda viszed az Istvánnak? Megteszed? Köszönöm szépen. Szóval a halhatatlanság. Azt mondja a Biblia, hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, ime írd meg, ezt Jézus mondja Jánosnak, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak a fáradozásaiktól, mert a cselekedeteik követik őket. És ezt is mondja a Jelenések 26-ban. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Ha nézzük ezt a halhatatlanság kérdést. Azt mondja a Biblia, hogy a boldogok azok, akik az Úrban halnak meg. Lehet boldog valaki, aki meghal? Megint egy kicsit olyan ellentétes dolognak tűnik, nem? Tehát a halál, meg a temető, meg a temetés az inkább ilyen síros, fájdalmas dolognak tűnik, és semmiképpen nem a boldogságot juttatja eszünkbe. Mégis azt mondja a Biblia, hogy boldog az az ember, aki az Úrban halt meg. Vagyis Krisztusban újjászületett módon élte az életét, és így érte a halál. Mert aki az életben Krisztussal van, az a halál után is Krisztussal lesz. Boldogok, akik Krisztusban haltak meg, vagy az Úrban halnak meg, azt mondja a Biblia, hogy megnyugszanak a fáradozásaik alól. Nem tudom, ki hány temetésen volt már, én biztos, hogy az átlagnál sokkal több temetésen voltam, mostanában hála Istennek ez nem jellemző a gyülekezetünkre, hogy túl sok temetés lenne, de régebben volt benne részem bőven. És amikor temetésen vagyok, nagyon sokszor, amikor hallok ilyen beszédeket, vagy prédikációkat is, sokszor elmondják azt, hogy végre XY megnyugszik, meg örök nyugalomba helyezzük. Ugye ezek ilyen standard kifejezések. De ez nem mindenkire igaz. Mert persze a fájdalomtól, a fizikai fájdalomtól megszabadul valaki, ha mondjuk beteg volt és így halt meg, ez teljesen természetes. De a Biblia azt mondja, és nézzétek, kik a boldogok? Akik az Úrban haltak meg. És aki nem az Úrban halt meg, az nem boldog. Tehát nagyon-nagyon fontos a megtérésnek a hangsúlyozása, hogy az Istennel való kapcsolat, az Istennel való együttjárás, az mennyire fontos. Ugyanis hát világosan látni kell, hogy a Biblia beszél az Istennek az ígéretéről, a mennyországról, az üdvösségről, és beszél az Istennek az ítéletéről is, hogy ha valaki itt az életben nem tért meg, és nem fogadta el Jézust, elutasította, akkor az egész örökké valóságot tulajdonképpen az Isten nélkül fogja eltölteni, mert később már nem lesz lehetősége. És aki meghal és rájön arra, hogy az életének a legfontosabb döntését rosszul döntötte, vagy kihagyott valamit, hát az nem lesz boldog. Hát ha te rájönnél arra, hogy valamit elcsináltál az életben, és soha többé nem tudod kijavítani, pedig az nagyon-nagyon fontos lenne, az nem azt mondanád, hogy halleluja, de jó, hanem azt mondanád, hogy hoppá. Az inkább leterheli az embert, inkább elgondolkodtatja az embert, és főleg, ha világos az, hogy ezt soha többé már nem lehet megváltoztatni, módosítani, az még inkább egy ilyen iszonyatos frusztrációt hoz az embernek, hogy itt vagyok, és elrontottam valamit, és nem tudom helyrehozni. Hát ez az Istennek az ítélete, vagy ez, amiről beszél a Biblia, hogy pokol. Amikor abban a helyzetbe kerül valaki, hogy abban az értelemben, hogy az Istennel való kapcsolatát már soha nem tudja megerősíteni, soha nem tud az Istenhez jönni, mert elutasította az Urat, ez az ítélet. És akik így halnak meg, arról nem azt mondja a Biblia, hogy mennyire boldogok, hanem azt mondja a Biblia, hogy éppenség, hogy nem lesznek boldogok, mert látják a különbséget. Nagyon világos lesz, hogy következik egy örökkévalóság, és az örökkévalóságot úgy kell leélnem, hogy az Istennél, az áldás nélkül, anélkül, a valaki nélkül, aki meg tudna engem szabadítani, aki meg tudna áldani az életemet, attól a valakitől én örökre el vagyok szakítva, és soha nem tudom ezt a kapcsolatot helyrehozni, mert lejárt az az idő, amikor ezt megtehettem volna. Erről beszél a Biblia, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg. Tehát vannak boldog halottak, és vannak boldogtalan halottak. Ez nagyon fájdalmas, és nagyon sokszor a keresztény üzenetek nem is erről szólnak, mert hát nem, inkább ne beszéljünk a pokolról, mert az kellemetlen, de hát benne van a Bibliában. Sajnos beszélni kell róla. És nem igaz a purgatóriumnak a tanítása, amit biztos sokan hallottatok, mert bizonyos egyháznak a teológiájában benne van, amivel az embereknek a lelkiismeretét egy kicsit meg kell nyugtatni, hogy nem baj, ha nem télsz meg, nem baj, hogyha mocskos bűnös életet éltél, majd egy kicsit szenvedsz a túlvilágon, és amikor majd leszenvedted a szenvednivalót, akkor úgyis az Isten magához vesz. De ez sehol nincs benne a Bibliában. Az van benne a Bibliában, hogy aki megtér, annak üdvösséget ad Isten, vagyis a mennyország az övé lesz, aki nem tér meg, aki ezt elutasítja, annak soha nem lesz az övé. Ez a két lehetőség van. És ezért mondja a Jelenések könyvében a Biblia, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg, mert mostantól fogva tényleg megnyugszanak a fáradozásaitól, az élet összes terhe lehullik róla, és ott lesz Jézus, akiről azt mondja a Biblia, hogy letöröl minden könnyet a szemedről, találkozol a megváltóddal, átölel téged, és ott leszel az örökké valóságban valami dicsőséges módon. Aki viszont elutasította a kegyelmet, ezt fogja elutasítani. Ezért tehát nagyon fontos látni, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg. Beszél itt ebben a szakaszban a Biblia arról is, hogy boldogok és szentek, szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második halálnak. Első feltámadás, második halál. Ezek ilyen bonyolult kifejezések. Alapvetően, ha az utolsó idők folyamatát nézzük, most ebben nem akarok részleteiben belemenni, de két nagy feltámadási hullám lesz. Az első feltámadási hullámban föltámadnak azok, akik az Úrban haltak meg. A második feltámadási hullámban föltámadnak azok, akik nem az Úrban halnak meg, és az ítéletre támadnak fel, ezt mondja a Biblia. Ezért mondja, hogy boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. És ez nem egy ilyen lutri, hogy hát, vagy először jövök, vagy a második sorba állok be. Tehát, ha te az Úrban halsz meg, akkor egyrészt boldog vagy, másrészt tiéd az első feltámadás. Tehát része leszel ennek, ez teljesen biztos. Ha valaki nem az Úrban halt meg, biztos, hogy nem lesz boldog, és biztos, hogy nem lesz része az első feltámadásban. Ez is nagyon egyszerű és nagyon világos, amit a Biblia kijelent. A második halál pedig, amit a Biblia beszél, hogy az nem lesz boldog, tehát boldogtalan lesz. A második halál pedig nem ez a fizikai halál, ami a fizikai életünk végét jelenti, hanem pont az ítéletről beszél, hogy valaki örökre el lesz választva az élet forrásától, Istentől, tehát egy örökké valóságban ez a halál állapot kifejezést használja a Biblia, hogy a második halál, ami után már nincs feltámadás. Tehát valaki az ítéletre jut, valaki tehát a pokolba kerül, onnan már nincs feltámadás, onnan nincs helyreállás, tehát ott már vége mindennek. Azt is mondja a Biblia, hogy Tehát boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Az egyik igazi boldogság, és tele van titokzatossággal ez is, hogy hogy fog ez bekövetkezni, de a Biblia beszél egy ilyen úgynevezett millenniumról, vagy ezer éves békéről, ahol Krisztus uralkodik a szentjeivel együtt. Ne kérdezzétek meg azt, hogy fog megtörténni, ne kérdezz meg azt, hogy te pontosan mit fogsz ott csinálni, és hogy fogsz kinézni, mert nem tudom. De a Biblia egy kicsit lerántja a leplet, és azt mondja, hogy boldog vagy, ha az Úrban halsz meg, és boldog vagy azért, mert az Ura leszel, és majd lesz egy olyan korszak a Földön, amikor a Krisztus papjaként ott fog szolgálni. Ez egy megtiszteltetés lesz mindazoknak, akik Krisztusban haltak meg, akik újjászülettek, akiké az üdvösség. Következő képrejtvény. Emelje fel a kezét valaki, aki tudja, hogy mi a megfejtés. Köszönöm. Peti tudja, Géházi. Még egy cukorért valaki tudja azt, hogy Géházi ki volt és mit csinált? Te már nem mondhatod. Tessék? Eliza úgy szolgálja volt, így van. Tehát egy prófétának a szolgálatában állt. A prófétának a szolgálatában állt Géházi. És azért hoztam ezt a képrejtvényt, meg az ő történetét, mert ő arról híres, hogy ruhákkal bizniszelt. Ismeritek ezt a történetet? Tehát jön egy idegen ember, aki beteg, úgy hallja, vagy azt az információt kapja, hogyha elmegy Izraelbe, Isten népéhez, elmegy ez a bizonyos prófétához, ez a próféta meg tudja őt gyógyítani a halálos betegségéből, a nagy kíséretével ez a valaki megjelenik, bejelenti, hogy mit szeretne kérni, és erre hát Elizeus a próféta nem utasítja el, de valami különleges módot mond, hogy milyen módon gyógyulhat meg, és amikor ez a gazdag ember, aki szeretne meggyógyulni, fölkínálja, akkor mit fizessek ezért, fölkínál kincseket, pénzt, ruhát, mindent, kifizesse neki a gyógyításnak a költségeit. Tehát az akkori TB, azt tudjátok, nem volt ilyen államilag finanszírozott, tehát szeretett volna fizetni ezért. Akkor azt mondta Elizeus, hogy szó se lehet, hogy nem fogadok el tőled semmit, az Isten majd megadja nekünk, amire szükségünk van, menjen el, tedd azt, amit mondtam, és majd meg fogsz gyógyulni. És ezután elkezdett gondolkodni Géházi, és azt mondja, itt van egy gazdag ember. Itt vagyunk az Isten szolgái, nem olyan jó ruhánk, nem vagyunk olyan gazdagok, mint amilyenek szeretnénk lenni. Hát mi lenne, hogyha ezt a kedves embernek a fölajánlását komolyan vennénk? Igaz, hogy a főnök azt mondta, hogy nem lehet, de hát én meg úgy gondolom, hogy jó lenne. És utána szalad, ami után elment ez a gazdag ember, és bejelenti neki, hogy hát főnök úgy döntött, hogy mégis azért szükség lenne néhány öltözett ruhára, kis pénzre, erre, arra, tehát hogyha szívesen adnál, akkor szívesen elfogadjuk. És hát elfogadja, visszamegy, eldugja a kincseket, és az Isten meg megítéli őt azért, mert nem volt becsületes. Na szóval most nem Géháziról akarok beszélni, csak így a ruhával kapcsolatban, hogy neki volt egy ilyen ruhaüzlet, ami nem igazán jól jött össze. Azt mondja a Biblia a Jelenések könyve boldog mondásában, 16-15-ben, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját, hogy ne járjon mezítelenül és ne lássák a szégyenét. A 22-14-ben pedig boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Mind a két boldog mondás arról szól, hogy vigyázni kell a ruhára, meg kell tisztítani a ruhát. Nézzük meg, hogy mit akar ez a ruha dolog jelenteni. Mit jelent az, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját? Ez nem erre vonatkozik, hogy szép ruhádat, amit megvettél, vagy a legdivatosabb, vagy a legmenőbb cuccot, vagy a legdrágábbat, amit vettél, arra nagyon vigyázzál, mert mennybe szükség lesz rá. Nem lesz szükség rá, tehát azt hamar el fogod dobni. A mennybe másfajta típusú ruhákat fogunk használni, tehát ilyen értelemben nem a fizikai ruháról beszél a Biblia. Amikor azt mondja, hogy aki vigyáz és őrzi a ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák a szégyenét, akkor nem biztos, hogy ez a teljesen fix magyarázat, de az egyik ilyen háttér információ, ami segít megérteni, hogy miért kell vigyázni a ruhára, hogy ha nem vigyázok a ruhámra, akkor meglátják a szégyentelen a szegénységemet, meg a mezítelenségemet, hogy pontosan ez mit is jelent. Jézus idejében, amikor ő a földön járt, az Isten népénél, a zsidó népnél, azok az emberek, akik ilyen őrszolgálatot végeztek, tehát ott a templom körül, meg a hivatalos helyeken végezték az őrszolgálatokat, ezek katonák voltak, akik be voltak öltözve, fegyveresen, és hát az volt a dolguk, mint mindenféle őrszolgálatban lévő katonának, hogy álljon és figyeljen, és hogyha valami zűrzavar van, vagy valami gyanús valaki van, akkor jelentse, és hát ezt éjjel-nappal kellett tenni. Tehát teljesen mindegy, hogy jó idő volt, vagy rossz idő volt, nappal volt, vagy éjszaka volt, ezt mindig meg kell tenni. Igen, ám, de hogyha elaludt az őr, akkor hát bármilyen dolog megtörténhetett, akkor nem tudott vigyázni arra, amivel megbízták őt. És volt egy ilyen törvény, hogyha valakit elkaptak, tehát a testőrségnek a parancsnoka végigjárta mondjuk az őrhelyeket, és valamelyik katona lebukott, hogy aludt, akkor ennek a büntetése nem az volt, hogy lecserélték, és oda tettek egy frissebbet, aki nem annyira fáradt, hanem mivel nem tartotta be a hivatását, vagy amit megígért, vagy amire felesküdött, ezt nem vette komolyan, ezért a büntetése az volt, hogy azonnal lecserélték az őrszolgálatból, tettek helyett egy másik embert, de azonnal le is fokozták, tehát gyakorlatilag kirúgták az állásából, úgy, hogy a ruháit azonnal le kellett adnia. És akkor mehetett úgy, ahogy jött. És amikor ez egy ilyen bevett szokás volt, hogy vigyázz a ruhádra, ez nem a fizikai ruhát jelentette, hogy nehogy valami rácsöppenjen, vagy nehogy az eső megáztassa, vagy nehogy gyűrött legyen, tehát nem ezzel a külsőségekkel foglalkozik, hanem azzal, hogy ha vigyázol a ruhádra, az azt jelenti, hogy ott vagy az őrhelyeden, és azt csinálod, amivel megbíztak téged. És hogyha nem ezt csinálod, hanem elalszod, és vagy mindenféle más dolgok töltik be az életedet, ennek a következménye az, hogy megfosztanak téged attól, ami neked fontos, és megszégyenülsz a végén majd. És amikor Jézus erről ezt jelenti ki Jánosnak, hogy íme eljövök, mint a tolvaj, tehát hogy egyszer csinálok egy ilyen őrjáratot, egyszer csak váratlanul be fogok majd lépni az életedbe, nem fogok előre szólni, hogy majd holnap délután 2-kor jövök, hanem egyszerűen csak megjelenek, mint a tolvaj, és boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák a szégyenét. Hogy aki a helyén van, az áldást nyer, aki nem, azt meg lecserélik, és megszégyenül. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy boldogok, akik megmossák a ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. A ruhának a megmosása, vagyis az életednek a tisztántartása, az nem másról szól, mint az élet szentségről. Hogyha te Krisztusé vagy, akkor bizonyos dolgok nem férnek bele az életbe, vagy nem kell, hogy beleférjenek az életedbe. Bizonyos dolgok meg beleférnek, olyan dolgok, amit más nem is tud elképzelni, mert az Isten ajándéka. Tehát a szentségnek van egy olyan része, amit ki kell rekeszteni az életedből, ez a bűn, ez a szenny. A másik oldalon meg az áldásokból, az Istennek a kegyelméből sokkal többet kap az, aki szentségben jár. Tehát ez nem csak veszteséget jelent, ugyanis van egy ilyen torz elképzelés a keresztényekkel kapcsolatban, hogy hát a szent az, akinek nincs öröm az életében, nem szabad neki semmit csinálni, reggeltől estig imádkozik, meg böjtöl is, meg sovány is, meg nem tudom, meg nincs pénze, meg szerencsétlen, meg idétlen, és akkor ezek a szentek. De nem erről szól a dolog. Aki igazán szent, és vigyáz az életére, vigyáz a ruhájára, tisztán tartja, az nem azt jelenti, hogy ezek a világ legidétlenebb, leghülyébb emberei, hanem ezek a világ legáldottabb emberei. Akik bizonyos dolgot azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem, ami bűn, és tényleg bizonyos dolgoktól távol tartják magukat, de más dolgokat meg örömmel és boldogan elfogadnak Istentől, amíg viszont igazán gazdaggá teszi őket. Akár anyagi, fizikális dolgok, akár szellemi dolgok ezek. Tehát amikor arról beszél a Biblia, hogy vigyázzunk arra, hogy a ruhánk tiszta legyen, és vigyázzunk arra, hogy szentül éljünk, akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy keresztény embernek az életébe nem férhet az bele, mint a munkatársának az életébe, aki mondjuk nem keresztény. A te életed ne ugyanolyan legyen, mint a szomszédod élete, aki mondjuk nem keresztény. Lenni kell különbségnek. És nem azzal, hogy te sokkal idétlenebb vagy, meg nem tudom, ilyen állítatos képet vágsz meg. Tehát nem ezek a különbségek, hanem hogy te vagy én sokkal áldottabbak vagyunk, és bizonyos mocskos dolgokra azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem. Olyan üzletekben nem veszünk részt, olyan dolgokban nem vagyunk hajlandók a nevünket adni, ami nem becsületes, nem korrekt, ezekre vigyázunk. Ha mégis elesünk, ha mégis megtettünk ilyeneket, akkor azt mondja a Biblia, hogy jöhetünk a kereszthez, kérhetjük a bűnbocsánatot, Isten megbocsájtja a bűneinket, és újra tiszta ruhával mehetsz tovább. Persze mindig van, aki elesik, mindig van, akinek problémája lesz. De a szentség az arról szól, hogy mindig mosom a ruhámat, mindig tisztán akarom tartani, azért, mert Jézussal való találkozás az bármikor bekövetkezhet, és én tiszta akarok lenni, mert Krisztushoz tartozom. Ahogy Krisztus is, amikor a földön járt, azt mondta, hogy minden bűn megkísértette őt, Minden olyan dolog, ami téged is engem ér, minden olyan a dologgal találkozott, de egyetlen egy dolgot nem engedett be az életébe. Ez a szentség. Mi azzal vagyunk mások, mint Jézus, hogy mindennel találkozunk persze, és néhány dolgot beengedünk az életünkbe, de ott van a kegyelem. Hogy azt mondja az Úr, hogy meg lehet vallani a bűnöket, és hogyha valaki megvallja, akkor megbocsátja, és Isten hű és igaz is megtisztít bennünket minden hamisságtól. Tehát ez a szentség, és még egy dolgot szeretnék kiemelni. Boldogok, akik megossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Az életfája, na, még van még itt cukrom, valakinek felajánlom. Az életfájáról hol olvasunk a Bibliában először? Köszönöm. Marika, tiéd a cukor. Az egy Mózesben, és hol volt elhelyezve az életfája? Az Édenkertben. Volt az Édenkertben két fa, ami különleges üzenettel bírt. Az egyik az életfája, a másik pedig a jó és rossz tudásának a fája. Amikor Isten azt mondja az embernek, hogy azt csinálsz, amit akarsz, élvezd az életed, de ez a kettő nem nyúlhatsz, tehát nem kell ezzel foglalkoznod, minden mást használj, akkor az ördög oda vezeti a jó és a rossz tudásának a fájához, és az ember ennek a fának a gyümölcséből vesz. És ez nem azt jelenti, hogy tudja azt, hogy mi a jó és a rossz csupán, hanem egyszer megismerkedik a gonosz erőkkel, a démoni erőkkel, a sátán minden erejével, és rászabadul az emberre a bűn. És ott van még egy fa, az életfája, és azt mondja a Biblia, hogy az ember nehogy oda tudjon menni az életfájához, és vegyen ebből a gyümölcsből, Isten azonnal kitiltja az embert az édenkertjéből. És odaállít két szuper angyalt, én kérubokat, akik ilyen szuper fegyverekkel, lángpalosokkal, azt mondja a Biblia, valamilyen szellemi kép, vigyáznak arra, hogy oda senki be nem ehessen. És tudjátok miért? Mert a bűnös ember, a bűnben leigázott ember, aki azonosult az ördögnek, a sátánnak a kísértésével, és engedelmeskedett neki, ha oda megy az élet fájához, és ebből leszik, akkor örökké fog élni a bűneibe. És azt mondja a Biblia, hogy Isten ezt azonnal meg akarta akadályozni, és azt mondja, hogy módosul a terv. Az ember nem élhet örökké ilyen módon, tehát az élet fájáról nem behet. A bűn tovább kell viselni a bűnnek a következményét. Jön majd később a megváltás, Krisztusnak a halála és a feltámadása. Megvan a megoldás erre a bűnkérdésre. És a végén a jelenések könyvében ad egy kijelentést Jézus Krisztus, hogy azok, akik tiszta életet élnek, akik megmosták a ruhájukat, az életük tiszta és szent, majd a végén joguk lesz ahhoz, hogy melyik fáról legyenek. Az életfájáról. Arról a fáról lehetnek, amiről korábban Isten tiltotta meg, hogy nem szabad hozzányúlni az embernek, mert a bűnös ember nem nyúlhat hozzá, de a megváltott ember, a bűntől megszabadított ember, akinek tiszta a ruhája, az hozzányúlhat ehhez a fához, és bemehet majd a városba, az új Jeruzsálembe. Tehát, hogy az új ég és az új föld, és mindaz, amit Isten elkészít nekünk, abban ez a fa, ez a rendelkezésed rá, hogy örök életet élsz. És nem kell félni haláltól, nem kell félni elmúlástól, nem kell félni nyomorúságtól, meg semmitől. Boldog az, tehát, aki vigyáz és őrzi a ruháját, vagyis vigyáz arra, hogy bármikor jöhet, bármelyik éjszakai őrjáratkor jöhet Jézus, és bármikor megtörténhet az, hogy el akar vinni bennünket, és késznek kell lenni. És boldog az, aki megmossa a ruháját, aki szent és tiszta életet él, mert ennek a következménye az, hogy az élet fájáról ehet, és örök és boldog élete lesz. És menjünk tovább, van még cukrom, és van még képrejtvény. Ki az, aki ezt tudja? Ez nem az életfája. Nem is a kutyafája. Szóval láttok mögöttem egy képet, amin egy fa van. Aki tudja, az emelje fel a kezét, és köszönöm. Fáraó. Tiéd a cukor. Egész jól megy nekünk ezek a titkos dolgoknak a megfejtése. Ez a fáraó. Azért hoztam a fáraó képét, egyrészt mert ilyet találtam, bevonom őszintén, másrészt meg egy uralkodóról van szó. És hogyha elképzeltek uralkodói udvarokat, ma is vannak ilyenek, de talán ilyen régebbi történelmi emlékeitek vannak, esetleg regényekből, filmekből. Uralkodik egy király. A királynak mindig van egy óriási nagy udvartartása, rengeteg szolga, rengeteg ember veszi körül. Egyrészt azok, akik az államigazgatásban segítenek neki, másrészt azok, akik az ilyen hétköznapi dolgokban ellátják őt, tehát rendezik a hétköznapi dolgokat, főznek, mosnak, takarítanak, meg nem tudom, a birtokokat rendezik. Tehát a királyi udvartartás az egy ilyen hatalmas nagy, és azok az emberek, akik meghívást kapnak bármikor is ahhoz, hogy ebben a királyi udvartartásban részt vegyenek, és mondjuk egy ilyen királyi fogadáson részt vegyenek, az egy óriási megtiszteltetés volt minden korban. Ma is. Ma is így van minden kultúrában. Tehát, hogyha most politikától vonatkoztassatok el, és mindegy, hogy tetszik vagy nem tetszik, de hogyha Magyarországon király lenne, akkor a király, most itt köztársasági elnök van, akkor ő az egyik közjogi méltóságunk. Tehát, ha meghív téged a köztársasági elnök, vagy lenne király, akkor a király is azt mondja, hogy szeretne veled ebédelni, akkor az egy megtiszteltetés lenne, mert nem akárki hívott meg, igaz? Abban az időszakban, a fáraónak az idején is, mivel óriási volt a kincs, óriási volt a gazdagság, rengeteg olyan fogadást rendeztek, amikor a fáraó eldöntötte, hogy ki az, akiket meg akar tisztelni, akár más országoknak a követeit, képviselőit, akár a saját népéből valakiket, hogy ki az, aki ott ülhet a királyi asztalnál. Ez óriási megtiszteltetés volt. A Bibliában is olvasunk ilyen történeteket. Például Dávid, amikor uralomra került, tehát ő lesz a király, nála is egy elég nagy udvartartás van, és egyszer gondolkodik azon, hogy az elődöm a Saul házából éle még valaki. Mert ha igen, mivel neki volt egy komoly szövetsége Jonatánnal, és megígérte, hogy gondoskodni fog az utódokról, eszébe jutott, hogy ha él valaki, akkor neki gondoskodni kell róla. És ad egy ilyen hirdetést föl, hogy ha él valaki, akkor az jelentkezzen, mert szeretné megtisztelni ezt a valakit. És jelentkezik egy valaki, aki egy mozgássérült ember, úgy hívják, hogy Méfibóset, aki az akkori világban egy ilyen periférikus alak lehetett, hiszen a mozgássérült embereket eleve nem preferálták, tehát úgy gondolták, hogy valami isteni büntetés van rajta, biztos, hogy biztos a bűneinek a következménye volt. Tehát nem nagyon fogadták el az ilyen embereket. És amikor Dávid megtudja azt, hogy Méfibóset a Saul házából, a Jonatán családjából származik, akkor azonnal meghívja a királyi udvarba, és azt mondja, hogy mától kezdve neked lesz egy cég, és mindig itt ülhetsz velem. És én fogok gondoskodni rólad azért, mert az apáddal egy szövetséget kötöttem, és én ígéretet tettem. És erre ez a Méfibóset, ez a mozgássérült fiatalember úgy nyilatkozik, hogy hát micsoda nagy megtiszteltetés ez. Hát én egy utolsó kutya vagyok, így írja a Biblia, tehát eléggé alul értékelte magát a betegsége miatt. Engem az a megtiszteltetés ír, hogy a királynak az asztalán lehetek minden nap. Ez egy óriási dolog volt. Nos, hát a hosszú bevezetés után akkor következzen egy igevers, a Jelenések boldog mondásának a következő része, az utolsó része. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Vagyis a Jelenések könyvének a boldog mondásai azzal fejeződnek be, hogy igazán boldog ember az, aki kap egy ilyen meghívót majd. Hogy ahogy azon az asztalnál, ahol Jézus ül, a királyok királya, az uraknak az ura, a legfőbb méltóság, a szellemi világban és az anyagi világban is ennél nagyobb méltóság nincs. Tehát a legnagyobb valaki, a legnagyobb személy küld egy meghívót, és azt mondja, hogy meghívlak az asztalomhoz. Azt mondja a Biblia, hogy aki ezt a meghívót megkapja, az nagyon boldog ember. És ki lesz az? Azok, akik megmosták a ruhájukat, azok, akik várják Jézus Krisztust vissza, azok, akik újjászülettek, és azok, akik az előző boldog mondások kategóriában magukra ismernek, és azt mondja, hát én ilyen vagyok. Én Krisztussal élem az életemet. És ha meghalok, akkor is boldogan fogok meghalni. Az örökké valóságban is boldogan fogok élni. És boldog leszek azért, mert kapni fogok egy ilyen meghívót majd, amiről a Biblia úgy ír, hogy a báránynak a mennyegzője. Ez a kép, ez azt jelenti, hogy a bárány volt mindig az az állat, ami az áldozatot jelentette, amit megöltek. És elmondták az emberek a bűnöket, és a bárányra ráolvasták, vagy az áldozati állatra ráolvasták, és tulajdonképpen az áldozati állat elvitte a balhét, és az a valaki bűnbocsánatot nyert, ez működött az Ószövetségben. És Jézus az igazi nagy áldozati bárány, aki magára veszi a világ bűneit is, belehal ebbe, aztán föltámad és dicsőségesen uralkodik, és azt mondja a Biblia, hogy ez a megöletett bárány, hogy a báránynak a mennyegzője, a bárány, hogy megjelenik ott ez az áldozat, aki életre kell, már a bűnök nélkül, és meghívja mindazokat, hogy együtt legyenek vele, akik elfogadták az ő kegyelmét. Ez a báránynak a mennyegzője. A mennyegző meg azért fontos kifejezés, mert a Bibliában szintén van egy ilyen szimbólum, hogy a mennyasszony és a vőlegény. És a mennyasszony és a vőlegénynek az ünnepe, Hát az nem más, mint a menyegző, vagy esküvő, vagy valami ilyesmi kifejezésekkel szoktuk illetni. Tehát amikor Jézus, mint az egyik oldalnak a képviselője, az egyház, vagy a Krisztusban újjászületett embereknek a képviselője a második, hogy a mennyasszony és a vőlegény találkozik, ez az igazi báránynak a menyegzője, és aki ott lesz, az nagyon boldog. Nos, tehát a jelenések könyve ezeket a boldog mondásokat tartalmazza, ami kiegészíti azt, amit Jézus itt a Földön mondott el. A földi boldog mondások nagyon sok mindenben kapcsolódnak az emberi életérzésekhez, hogy akik sírnak, akik majd megvigasztaltatnak, stb. Tehát ami az igazi fájdalmak, ami az ember szintjén működik. A jelenések könyvének a boldog mondásai inkább arra vonatkoznak, hogy készítsük magunkat, és emeljük fel a fejünket, és az életünkbe engedjük be azokat az áldásokat, amelyek abban segítenek bennünket, hogy ne csak itt a földi életben, hanem az örökké valóságban is boldogon tudjunk élni. Mert Istennek ez az akarata. Hát azzal kezdtem, hogy az Isten azt jelenti ki magáról, hogy ő boldog, az embernek meg az a vágya, hogy boldog legyen. És amikor a boldog Isten és a boldogságra vágyó ember találkozik, akkor ott igazi boldogság születik. Akkor örökké tartó boldogság születik, és Isten erre hív el bennünket, vagy erre bátorít bennünket, hogy ennél kevesebben ne érjük be. Vigyázzunk a ruhánkra, vigyázzunk az életünkre, legyünk állandóan készen, és készüljünk arra, hogy a bárány mennyegzőjén majd egyszer ott leszünk. Egyébként az úrvacsorának is ez a jövőképe. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy velük egyet elfogyasztotta a vacsorát, de azt mondja, hogy ennek a szőlőnek a terméséből nem fog többet enni, mindaddig majd, amikor a mennyei dicsőségbe újra találkozunk. Jézus az utolsó vacsorán együtt volt a tanítványokkal, utána jött a megaláztatás, a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás, visszament a mennybe, és azóta is készíti elő a nagy királyi mennyegzőt, amint te is ott lehetsz. És én azzal szeretném befejezni ezt a mai napot, hogy ha tényleg szeretnénk, hogy a kőszikla gyülekezetnek, a személyes életünknek a jelzője a 2014-es évben az legyen, hogy boldogok vagyunk, akkor ne csak abban a földi szférában gondolkozunk, hogy milyen jó lenne, ha ez meg az megadatna, vagy ebből kicsit több lenne, vagy abból egy kicsit jobb minőséget kaphatnék. Ez is fontos, szabad ezért is imádkozni, persze. De ne ez legyen a fő. A prioritásokban az első, a legfontosabb mindig a szellemi, és utána a fizikai. A szellemi világ nagyobb, mint a fizikai világ. Az Isten nagyobb, mint az Isten teremtménye. Tehát fontos látnunk ezt, hogy úgy induljunk erre az évre, hogy az Isten szellemi javaiból akarunk növekedni, akarunk meggazdagodni, és akkor jönnek a fizikai dolgok is. Ha valaki csak a fizikai javakat akarja, és a szellemi dolgok nem annyira fontosak, akkor ezek se lesznek igazán értékesek, és ezek is csak elamortizálódnak. Boldog Istentől megáldott, és olyan új évet kívánok nekünk magunknak, ahol az Istennek ezek a szellemi javai meggazdagítják az életünket, és igazán boldogok leszünk. És bátorításul, befejezésül egyetlen egy igeverset, ami segíthet bennünket abban, hogy Istennek mi az akarata. Jeremiás 29.11-ben Isten leír egy ilyen bátorítást a népének, akkor, amikor nehéz helyzetben voltak, amikor ugye eléggé elfoglalta őket a fizikai szükségek, meg milyen jó lenne, ha ez meg az jobb lenne, meg több lenne. És azt mondja Isten nekik, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az annyira igaz, hogyha valaki átolvassa a jelenések boldog mondásait, akkor ebben benne van, hogy az Isten nem romlást, nem a halált, nem a békétlenséget adja, hogy akarja adni, hanem az örömöt, az áldást, az örökké tartó mennyei értékeket. Tehát Jeremiás 29.11 ezt mondja, Isten így szól, én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Hát amen, így legyen. Isten adjon egy reményteljes és boldog új évet nekünk. Szeretnék imádkozni ezért. Köszönjük, Urunk, hogy segítesz nekünk itt az év elején, hogy a lelkünkbe beáradjon a te szent lelked, fölfrissítsen, fölemeljen bennünket, és az igazi mennyei értékekre tudjunk koncentrálni. És köszönjük, Urunk, hogy nálad minden jó ott van, hiszen te adtad nekünk a fizikai életet is, te engedted, hogy megszülessünk erre a világra. Te programoztad be az életünkbe a fizikai szükségeket is, és tudjuk, Uram, hogy ezeket is megadod. De szeretnénk most, Uram, kifejezni az évnek az elején, hogy szükségünk van a szellemi javaidra. Szükségünk van arra, hogy a lelkünk, a szellemünk legyen boldog, és ebből következzen a fizikai boldogságunk. Hogy ne boldogtalanul és üresen éljük az életünket. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket, szabadíts fel bennünket, Uram, a megtérésre, a megújulásra, ha valaki bűnben van, a megtérésre, a bűnvallásra, hogy az Istennek a szentsége, az Istennek az igazsága tudja átjárni a szívünket, vagy a lelkünket, és tudjunk igazán boldogok lenni, felszabadultak lenni, hogy a bűnnek a terh az ne lefele húzzon bennünket, hanem a megváltásnak az öröme emeljen föl bennünket. Uram, ezt kérjük, hogy segíts így bennünket az év minden napján. Úr Jézus, a te nevedben imádkozunk ezért, aki meghaltál értünk és feltámadtál. Amen.